Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mai Világhálóban egy olyan ünnepről beszélünk, amit némi túlzással talán azt mondhatom, hogy az világ össznépességének az egynegyede tart meg. Ez pedig a távol-keleti holdújév, ami én felfogásom szerint ma este egy óriási lakomával kezdődik. Most jön Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában a sárkány éve. Jelen Jánostól, a buddhista egyetem volt rektorától kérdezem, aki maga is hosszú időt töltött, hosszú éveket töltött Kelet-Ázsiában, a távol-keleten, hogy mitől kezdődik tehát most a sárkány éve, illetve ezek az állatövi jegyek 12-es ciklusa, de hogy követik egymást, mert a legendák szerint Buddha magához szólította az állatokat, a bivaj vezetett, de a patkány ravasz volt, a hajrába megelőzte, leugrott a hátáról, odáig azon utazott, de hogy kerül bele a sárkány?
A sárkány az tulajdonképpen a vietnámiak szerint is egy magabiztos, bátor és törekvő állat. Úgy gondolják, hogy nagyon jó megérzései vannak az életről, és ezt persze a javára tudja fordítani. Erősnek, erőszakosnak gondolják. Úgy gondolják, hogy nagyon szereti a természetet, mindig elfoglalt, munkamániás, és szenvedélyes, és semmi nem állíthatja meg abban, hogy az álmait megvalósítja. De negatív tulajdonságokat is lehet társítani hozzá, törtető, tapintatlan, követelődző, zsarnokoskodónak is elképzelik ezt a sárkányt. Úgyhogy nagyon izgalmas és érdekes világ ez, ahogyan az zodiákus jelek, az ős elemek ciklikusan követik egymást a vietnámi felfogás szerint. A ciklusoknak van egy az ős elemekből álló része, tehát a víz, a tűz, a fa, a fém és a föld.
És ez periódusosan követi 60 évente egymást, tehát
így
a 12-szer 5.
A vietnámiak ezt egy kicsit bonyolították, mert ők ráadásul a saját ős elemeiket ketté osztották, és így az elnevezés is más, mint a kínaiaknál.
Na várjál, én a macska évében születtem, de ez Kínában a nyúl éve.
Ez is egy érdekes különbség. A vietnámiak a nyúl helyett macskát mondanak, a macska évének hívják azt, amit a kínaiak a nyúl évének. Itt különben vita van a szakemberek között, vannak, akik azt gondolják, hogy csak egy félre hallották volna, félre ejtették volna a vietnámiak a kínai szót, és ebből keletkezett volna ez a különbség. De hát erre persze a néprajzosok egész más mondanak. A másik pedig a bivaj. A kínaiak ökör, a vietnámiak a bivaj nevét használják. Ugye nagy különbség, hogy a 4 éves herélt ökör, a szarvasmarha, vagy pedig egy igás, igavonó, nagy erejű állatot neveznek meg, ahogy a vietnámiak teszik. Tehát ők azt mondják, hogy patkány, bivaj, tigris, macska, sárkány, kígyó, ló, kecske, majom, kakas, kutya, disznó, tehát így következnek az ő.
Jól megtanultad. Na most mikor következnek be, mert minden évben máskor van a holdújév.
Ennek az oka az ugye, hogy a hold hónapok szerint számolják azt, hogy az év első hold hónapjának első napjától annak a 7. napjáig fog tartani ez a bizonyos nagy tet ünnepség, ami majd most február 10-én lesz. A holdhónap előző év holdhónapjának, utolsó holdhónapjának 23. napjától kezdődik a készülődés.
Na, ezt nem fogom megjegyezni.
Nagyon érdekes pedig, mert minden nap más csinálnak. Az első nap a családi tűzhelyjel kell foglalkozni, a második, harmadik napon egy óriási nagy takarítás kezdődik, mindent ki kell takarítani, ki kell tisztítani, mert az előző év bűneit, porát, piszkát le kell mosni, le kell takarítani a házról, ruháról, mindenről. És aztán a 4. nap hazahozzák ugye az ünnepély egyik nagyon fontos kellékét, díszét, a törpe mandarinfát, vagy a barackfa virágot, és aztán az 5. nap becsomagolják azt a süteményt, amelyet nem lehet, mint nálunk a beigli, elképzelni sem egy tett ünnepet a bántyünk nélkül. Ez egy ragacsos rizsből készült, mungóbabbal kevert, vagy édes, vagy savanyú ízű hússal, vagy édességekkel töltött sütemény valójában ezt ajándékozzák egymásnak. Aztán jön egy óriási ruhavásárlás, mert a hetedik nap új ruhát kell vásárolni. Nem szabad, hogy a régi ruhán marad bármi, még az új esztendőben is rajtuk maradjon, ezért általában nagy ruhavásárlás folyik. Aztán jön még a nyolcadik nap, ez a nagy szilveszteri ünnepség, akkor tűzijáték, betiltották a petárdák használatát Vietnámban. Ezért ők szilveszteri nagy tűzijátékon vesznek részt, kiáramlak, kizúdulnak a szabadba, és aztán jön a következő nap, akkor óriási nagy lakomázás folyik.
Hú, ez jó sűrű volt. Na most megköszönöm a nagy sárkánynak, Jelen Jánosnak, a Buddhista Egyetem volt rektorának, hogy beavatott ezekbe a titkokba. Mi más jöhetne ide, mint dal? A trónok harcának az előfutárából, előzmény történetéből a Sárkányok háza című sorozatnak az egyik dala. És már is folytassuk a legnagyobb, legnépesebb távol-keleti ünnepet ülő országgal, Kínával, ahol éveket töltött Krajcár Gyula, a jelen főszerkesztő helyettese, mint tudósító. Ilyenkor elképesztő utazási láz vesz erőt a kínaiakon, olyannyira, hogy ez már hetek óta tart, és még hetekig folytatódik, de egyes statisztikai kimutatások szerint az idén 1,8 milliárd ember kell útra. Hogy lehetséges ez?
Nyilván a statisztikáknak a trükkjei is benne vannak ezekben a dolgokban. Minden egyes utazást számolnak. Vagyis, hogyha te hat átszállással mész Pekingből haza a kis faludba, akkor te ott hat embernek számítottál odafelé, és nyilván hatnak fogsz számítani visszafelé is, de nem akarom csökkenteni a tömegességnek a jellegét, mert valóban borzasztó, tehát ez valószínűleg a világ legnagyobb ilyen migrációs, ideiglenes migrációs mozgása, ami ilyenkor Kínában történik. Valóban ugye egy régi hagyománya a holdúj éveknek az, hogy hazamennek a családjukhoz az emberek, és a kínai...
Hát nem haza, hanem otthonról haza, tehát az ősök földjére vagy a rokonokhoz.
Részben az ősök földjére, de nagy részben haza is, mert ugye az utóbbi évtizedek kínai fejlődésébe kialakult ez a nagyon jellegzetes úgynevezett migráns munkás kategóriája, vagyis azok az emberek, akik nem ott dolgoznak, ahol laknak. És ez körülbelül egy olyan 300 millióra tehető, tehát ez nem egy kis része a populációnak, és ők ilyenkor igyekeznek, vagy a nagy részük, vagy egy jó részük ilyenkor igyekszik hazamenni az eredeti szülőhelyére. A hagyomány szerint persze ott gyűlnek össze, ahol a család legidősebb tagja van. Ugye a mai kínai család az nem olyan nagy már, mint a régi kínai családok voltak, mert az egygyermek politika az rendes sem meggyepálta a család méreteket, most már generációkon keresztül, de azért ez így is egy borzasztó nagy mennyiségű ember, akik ráadásul hatalmas távolságokat igyekeznek megtenni ilyenkor.
Volt szerencséd ahhoz, hogy ilyenkor valahova vonatjegyet vagy helyi repülőjegyet kellett váltanod?
Igazából volt szerencsétlenségem, mert ugye, hogyha mi akartunk családdal Kínán belül utazni, azt mindig olyankor tudtuk csak megtenni, amikor iskolai szünet volt. Hát ez az egyik iskolai szünet, ez ezzel is kiegészül, egyébként a belföldi turizmus is ilyenkor fellendül, nem csak a családokhoz utaznak, hanem mindenhova utaznak, mert ilyenkor nagyon jól lehet utazni abból a szempontból, hogy van az embernek ideje. Na hát kell is rá, hogy legyen ideje, mert ebben a tömegben utazni ez valóban időigényes, de igazából azért persze mindig tudják az emberek ezt előre, tehát ez senkit nem ér meglepetésként, ennek megvan a maga szervezettsége, kaotikus viszonyok akkor alakulnak csak ki, hogyha valami meglepő dolog történik. Hát persze, hogyha innen oda megy egy ember, akkor azt a rendezettséget is hajlamos kaotikusnak nézni, de ugye kínaiak hozzá vannak szokva, hogy sokan vannak, hogy hangosak, hogy nem szeretnek sorba állni, hanem tolakszanak, stb. Stb. Ez egyébként a hétköznapokban is így van, tehát mondjuk egy vonatjegyet akar erre a gyors vonatra venni az ember, akkor azért a nagyon komoly állóképességre van ahhoz szükség.
Érdekes módon a kínaiak jó pár országgal vízumkönnyítéseket vezettek be erre az időszakra, dél-kelet-ázsiai országokkal, Tajfölddel, Malajziával, Szingapúrral, de éppen nyugat-európai országokkal, Franciaországgal, Németországgal, vagy éppen Olaszországgal is.
Igen, ez egyrészt egy tendencia, másrészt, hogyha végig gondolod a Dél-Kelet-Ázsiából felsorolt országokat, ezek pont azok, ahol meglehetősen nagy kínai népesség van, akik érintettek ezekbe az utazásokba, ők valóban ugye az őseiknek a falujába, városába mennek el a tiszteletüket leróni. Az európai ügybe ez kevéssé a kínai populációt érinti, ott sokkal inkább arról van szó, hogy valóban igyekeznek ilyen, ez már a gazdaságpolitikának a része, ilyen vízumkönnyítéseket csinálni, amennyire én tudom, itt Magyarországon egy kicsit meg is voltak a hivatalosságok ütődve, hogy Magyarország, amelyik ilyen nagyon cimboráló viszonyban van a kínai népköztársasággal, nem került bele ebbe az első körbe, hogy ez a vízumkönnyítés megtörténik. Tehát ez azt jelenti, hogy amennyire jól tudom, hogy 14 napig vízum nélkül lehet bemenni valójában a kínai népköztársaságba, de ahogy én hallom, Magyarország is hamarosan bele fog kerülni ebbe a körbe.
Akkor még egy utolsó kérdés, csak az esetleg oda igyekvő magyar turisták kedvéért. Általában azt szokták mondani, hogy ha valamikor, hát ilyenkor nem érdemes ezekbe az országokba menni, ahol a oldújévet ünneplik, mert leáll az élet, mindenki rokonlátogatáson van, eszemiszompartik vannak, a hivatalok bezárnak, úgyhogy lehetetlen a hétköznapi külföldinek megélnie.
Igen, ez nagyjából így van. Tehát főképpen úgy, hogyha az ember mindenféle guide-okból tájékozódik, vagy az interneten talált ilyen útmutatókból tájékozódik, minden abnormálisan működik. Tehát az étterem ott van, csak nem lehet bemenni. Ugye a látnivaló ott van, csak nem lehet hozzáférni.
Nincs kapu, nem lehet bemenni.
Mert annyian vannak ott. A pályaudvar ott van, csak nem lehet jegyet kapni a vonatra. Tehát valóban ez ebből a szempontból nem olyan szerencsés. Hát akik ilyen csomagtúrákkal mennek, azok azért működnek. Tehát én is voltam például holdújévkor Vietnámban, a Vietnám is ugye egy ilyen holdújéves ország.
Lesz mindjárt szó róla, igen.
És csomagtúrával azért nagyon szépen el lehetett mozogni, tehát hogyha megvan az embernek, le van foglalva a kaja, le van foglalva a szállás, le van foglalva az utazás, akkor azért úgy lehet mozogni, de hogyha ezt egyénileg próbálja az ember, főleg ha tapasztalat nélkül, akkor ez lehetetlen küldetésnek tűnik.
A telefonvonal minőségért elnézést kérek. Köszönjük szépen ezt a csomagot, ezt az ünnepi csomagot Krajcár Gyulának, a jelen főszerkesztő helyettesének. És akkor most következzék az koreai-kínai Unique együttes Happy New Year című száma. UNIQ Happy, Happy UNIQ Happy New Year.
Just
Nagy-Kína után jöjjön a kis testvér, Vietnám, illetve Indokína általában, hiszen ezekből az országokból tudósított éveken át Füzes Oszkár, a Népszabadság akkori újságírója. Nos, Vietnámban hogy ünnepelnek? Én nekem olyan emlékeim vannak még a múlt század kései feléről, hogy szinte fölfalják az éves felhalmozott jövedelmüket, akkora torokat rendeznek ilyenkor a családi összejöveteleken. Te neked milyen emlékeid vannak?
Így igaz, ez az ünnep a leges-leges legnagyobb ünnep a vietnámiak számára. Nem csak a vietek, tehát a Dél-Kínából az indokínai félszigetre levándorolt, akik úgy az országot is elnevezték, hanem a kisebbségek számára is, meg a szomszédok, a laók és a kmerek számára is. Noha ők azért eltérően...
Ott már nagyobb az indiai befolyás, és máskor ünnepelnek.
Azért a vietnámi tett is eltér a kínaitól, nem a fő dolgokban, mert természetesen ugyanúgy tart 3 napig vagy 2 hétig, ez döntés kérdése, ugyanúgy az evésről, ivásról és szórakozásról szól, de azért vannak különbségek. Egyrészt azért, mert a vietnámiak, hogy fejezzem ki magam, ők ázsia-latinjai. Hát olyanok egy kicsit, mint az olaszok, sokkal temperamentumosabbak, kicsivel nagyobb teret engednek az érzelmeiknek, a szórakozásnak. Tehát a vietnámiak hatalmas bulikat csapnak ilyenkor. A kínaiak is, de a vietnámiak hangosabbak, szertelenebbek.
Még hangosabbak.
Még hangosabbak, még szertelenebbek. És alapvetően, ami engem megfogott az evésen, az iváson és a táncoláson kívül, az, hogy a vidámság. Vietnám akkor egy rettenetesen szegény ország volt, mind a 80-as években. Már nem éheztek, de még mindig nagyon-nagyon szegények voltak, és még mindig nagyon fontos volt az, hogy aznap fognak enni, vagy sem. Na, ezen az ünnepen ez az aggár föl sem erült. Tehát emiatt is duplán-triplán nagy ünnep volt ez.
Akkor azt áruld el, hogy mit esznek ilyenkor a vietnámiak?
Északon inkább a kínaihoz hasonló 13-15 apróbb, kisebb-nagyobb fogásból álló ételeket eszik, aminek az alapja a mindenféle hús, a rizs, a rengetegféle zöldség.
Hal.
A hal, és a hallé, a nökmam, ez az erjesztett hallé. Középen már egy kicsit erősebb az indiai hatás, ott esznek több tésztaszerű vagy lepényszerű, édes meg savanyú lepényszerű dolgokat is, hát délen pedig, amit a világon el lehet képzelni, élelmiszer legyen az állatból, növényből, azt ott minden van.
Minden, ami mozog, azt megeszik, kutyahúsig bezárólag, és így minden, van. Ami áll, azzal fűszerezik.
Így van, pontosan így van, betartják ezt a szabályt. Én még olyan sok ételt, mint a tett idején a szajgoni piacon életemben nem láttam.
Hány napig tart a hivatalos része és a nem hivatalos?
A hivatalos része 3 nap, a nem hivatalos része pontosan 15 nap.
Tehát már az oda-vissza utazásokat belekalkulálva?
Igen, meg hát maga az ünnepség, tehát 15 napon keresztül kell ünnepelni ahhoz, hogy egy vietnámi ember teljesnek érezze a holdúj évet.
És az igazi tor, maga a holdúj év, az, mint nálunk a karácsony szentestéje, ma este kezdődik.
Pontosan, igen, ma lesz a nagy családi nagy étkezés, de az ünnep azért tart, mondom, még 2 hétig.
Hát akkor mindenkinek további jó étvágyat, Füzes Oszkárnak megköszönöm, hogy velünk volt, és innen folytatjuk tovább.
Én meg boldog új évet kívánok, boldog holdúj évet kívánok.
Gyukmung nam mai.
Gyukmung nam mai.
És ennyi dél-kelet-ázsiai téma után még folytassuk egy utolsó, szintén távol-keleti országgal, ami szintén kommunista uralom alatt áll, csak úgy, mint Kína vagy Vietnám, és mégis az ünnepei is mások. Észak-Koreáról lesz szó, ahol ilyen tájt meglehetősen sok nagy ünnepet ülnek. Hiszen a holdúj év az hol volt, hol nem volt, viszont a legfelső vezető, a jelenlegi, a kommunista diktatúra harmadik monarchája most ünnepelte a születésnapját január 8-án, ezt követi a holdúj év, már amikor követi, ez zajlik majd mostantól, aztán jön a hadsereg napja, jön a mostani uralkodó édesapjának a születésnapja, és így folytatódik a nagyvezér az államalapító születésnapjával. Ám ünnepek ide vagy oda, ez Koreában sem volt mindig így, hiszen tudva lévő, hogy ez a távol-keleti félsziget sokáig japán gyarmati uralom alatt állt, és a hódítók megtiltották a koreaiaknak, hogy ünnepeljék a holdúj évet, ezt a hagyományos régi keletű hagyományt, helyette jöttek az új ünnepek. Amikor aztán Tajvant követően 1910-ben a japán császári birodalom az egész koreai félszigetet is magáévá tette, akkor a császári szokásoknak megfelelően a koreai naptárat eltörölték, és bevezették helyette a japán új évet, ami a Meiji restauráció óta a Gergely naptárt követte. Aztán, amikor 1945-ben a japán fasizmus megbukott, és jött Korea kettészakítása, majd északon a kommunista monarchia elkezdődött, akkor ők pedig még azt mondták, hogy saját hagyományaiknak, sztalinista rétusaiknak megfelelően ez a holdúj év, ez egyfajta feudális hagyomány. És ez így volt egészen 1989-ig, amikor egy árnyalatnyit ernyett a diktatúra vaskeze, és újból engedélyezték a koreaiaknak, hogy a négy régi ünnepük közül legalább ezt, tehát a holdúj évet, vagy ott is tavasz ünnepet megtartsák. Ilyenkor aztán a nagyvezér, a kedves vezető, vagy a mostani vezér, az ifjú marsal ajándékokat ad gyerekeknek, plusz fejadagokat osztanak, bár a gazdaság romlásával hozzáteszem, hogy ezek a nemes adományok is egyre csökkennek. Márpedig az észak-koreai gazdaság állapota csak ugyanolyan, hogy a szolt vagy szolnált az ottani új évet egyre csekélyebb adományokkal, fejadagokkal, a nagyvezérek nemes adományaival kell beírniük a gyermekeknek. Ez az ünnep egyébként ott csak 2-3 napig tart, hogy időben visszaérjenek a dolgozók a termelés frontszakaszaira, és tavasz ünnep ide vagy oda, stahanovista módon túlteljesítsék a főleg fegyverkezési terveiket. Nos, sajnálatos módon a gyerekek viszont panaszkodhatnának, ha mernének, hiszen a kisdiákok ilyenkor kapnak új egyenruhát, ez még csak-csak, de korábban a kisiskolások is kaptak 1 kiló édességet, ezzel ünnepelhettek, ám az idén jóval szűkösebb lett az alamizsna. A felnőttek néhány tartományban 15 napi plusz élelmiszerfejadagot kaptak, ez úgy nagyjából 2 kiló rizsnek, 2 kiló tésztának és némi kukoricának felelt meg, egy legalább 5 fős családnak, mert a demográfiára ott is figyelnek. Oda állt eközben az ellenséges Dél-Koreában, ahol tombol a kapitalizmus és virágzik a piacgazdaság. Az elmúlt időszakban inkább arra panaszkodtak, hogy közeleg a holdúj év, és bizony a piacokon, mert ott működnek rendesen, erőteljesen megnövekedtek az árak. Hát, ennyi különbség van az ünnepek között. Észak-Koreában maradnak a kommunista nagy ünnepek, a nagyvezér, a kedves vezető, az ifjú marsal megünneplése, a holdúj év pedig egy csekély, 3 napos ünnep lett. Ennyi fért mai adásunkba, ennyi minden akadt fönn a világhálón. Remélem, hogy egy hét múlva is velünk tartanak. Horváth Ádám adásrendező és társszerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. Ugye jövő héten is találkozunk. Addig is a legjobbakat!
Háló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.